Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Folytatnánk a korábban megkezdett sorozatot, az Isten eklézsiájának a képszerű bemutatása az Új Szövetségben, és a mai alkalommal a gyülekezet, mint menóra, mint világosság képet fogjuk megvizsgálni. Nyissuk is ki ehhez a Bibliánkat a Jelenések könyvének az első részénél, és a 9-től a 20. versig terjedő ige szakaszt olvassuk fel ehhez. Én János, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és a királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Szellemben voltam ott az Úr napján, és hallottam hátam mögött egy nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja vala: én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efézusban, Szmirnában, Pergámonban, Tiátirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíceában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordulva pedig láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körül övezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. És a lábai hasonlóak voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és szájából 2 élű éles kard jön ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor az ő erejében fénylik. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám betette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a Hádésznak és a halálnak a kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek, a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyve az új szövetségi iratok sorában. Az egyetlen egy olyan könyv, amelyet profétikusnak tekintünk a Szentírásban az újszövetségi iratok közül, és ez a legutolsó könyv, ami megíratik a Szentírásban. Körülbelül Krisztus után 95 körül írja ezt János apostol, hogy olvashattuk itt Pátmos szigetén. Az Úrnak napján egy elragadtatott állapotba kerül, ahol Isten megszólítja őt, személyesen Jézus Krisztus. Itt az Úr napja, ez nem a vasárnap és nem a szombat, sok írásmagyarázó így magyarázza. Itt egyértelműen az az Úrnak a napjáról van szó, ami a újszövetségi proféciákban is szerepel, és a végidőknek egy összefoglaló időszakát mutatja be. Erről egy korábbi szolgálataimra már utaltam. Amikor János meglátja Jézust, Jézus személyesen ad neki kijelentést, és amikor meglátja őt, akkor azt látja, hogy Jézus 7 arany gyertyatartó között sétál. A magyar fordításunk azért pontatlan, mert itt az eredeti szövegben mécs tartó szerepel, és ami görög szót itt használ a Szentírásunk, ugyanazt használja az Ószövetségben is a görög fordítás a menórára, vagyis a 7-tágú gyertyatartóra. Az űrzavat az is fokozza, hogy a menóra az tulajdonképpen 2 fő részből állt, magából a mécs tartóból, amelyekre majd ráhelyezték a 7 mécsest, ami a világítást biztosította. Itt tulajdonképpen Jézus a gyülekezeteket úgy látja, mint egy-egy menórát, amelyeken mécsesek helyezkednek el, tehát nem 7 egyágú menóráról van szó, hanem 7-7-ágú menórát lát. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mi az a Jelenések könyve, az utolsó könyve a Szentírásnak. Ebből az is egy kicsikét kiderül, hogy az első század végén Jézus nem 7 kereszt körül sétál, hanem 7 menóra között. Tehát a kereszténység szimbólum az első század végén nem a kereszt volt, hanem a menóra, és majd ennek a történeti részére talán kicsikét ki is fogunk térni. De miért is szerepel a Jelenések könyvében a menóra, és nem olvasunk róla korábban, így inkonkrétó a új szövetségben? Ennek több oka is van. Előbb megvizsgáljuk, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell néznünk, hogy mit jelent a világosság a Bibliában. A világosság a Bibliában, ha egy Mózestől Jelenésig végigvesszük azokat a szakaszokat, amelyek erről a témával foglalkoznak, akkor azt láthatjuk, hogy a Bibliában a világosság az mindig a bizonyságtétellel van összefüggésbe. És azért van szükség a világánság általi bizonyság tételre, mert ez a világ gonoszságban vesztegel, ebben a világban sötétség van. És a sötétségnek az az oka, hogy valamikor a preádám időszakban, tehát a teremtés előtti időszakban, amikor Isten megteremtette a szellemvilágot, akkor volt egy fényhordozó, felkent kerub, akit Helélben Sahárnak hívtak, ezt tévesen Lucifernek fordítják a latin biblia fordítások miatt és nevezik. Ráadásul a újfordítású Biblia kétszeres gonoszságot is elkövet, mert egyrészt hajnalcsillagnak fordítja ezt a héber kifejezést, ami egyrészt Jézusnak a messiási címe, másrészt Ezékiel leírásában, amikor a Tírus királya kapcsán említi a bukást, akkor nem azt fordítja, mint a legtöbb fordítást, hogy valál felkent oltalmazó kerub, hanem felkent oltalmazó kérubot adtam melléd, vagyis a sátánt egy messiási pozícióba helyezi be, és a sátánnak isteni tulajdonságokat hoz elő. Hát ez a két dolog egy borzalmas félrefejlítés az újfordítású Bibliákban, és nagyon sok félreértésre és vitára adhat okot. Tehát a sátán az nem hajnal csillag, hanem a hajnal fia a héber eredeti kifejezés szerint. A hajnalcsillag az egy messiási cím, az Krisztusra utal, azt nem bitorolhatja senki, illetve nem birtokolhatja senki rajta kívül. És ez a hatalmas angyalfejedelem, aki Isten trónjának az őrizője volt, ő egy messiási felkent kerub volt, az egyetlen egy felkent angyal az egész Szentírásban, akiről olvashatunk, az összes többi idézőjelben csak angyal vagy arkangyal, kerubok, szeráfok, attól függ, hogy melyik csoportjait vesszük a szellemvilágnak. Ez az angyal fejedelem elbukott, ez a felkent kerub, és a Isten ítélet következtében az ő uralma alá tartozó föld és térsége sötétségbe borult. Ha megnézzük a Jelenések könyve 21-22-t, hogy milyen lesz az eljövendő új világkorszak, és hogy milyen volt a teremtésnek a leírása, a 1 Mózes 1-ben és ezek második részében, akkor nagyon sok különbséget láthatunk, hogy mi által jött be a világba a bűn, és mi által jött be a világba az ítélet. Többek között például az utolsó részben olvashatunk arról, hogy például az eljövendő Jeruzsálemben nem lesz világosság, vagy nem lesz sötétség, sőt, még világító testek sem kellenek, mert a bárány lesz majd a szövétnek. Nem lesz például tenger sem, ez is mind, a sötétség és a tenger is, ez mind-mind az ítéletre utal, és Isten a teremtésnél egyről a sötétségre nem mondja azt, hogy jó, csak a világosságra mondja, hogy jó. Tehát a teremtett világba betört a bűn, és innentől kezdve Isten, ebben most részletesen nem megyünk bele, egy bizonyítási eljárás zajlik az egész üftörténeti korszakban, hogy a sátán, ez a felkent kerub hogyan bukott el, milyen bűnös állapotban van, és illetve milyen ítéletek veszik majd a sorát ennek végig az üftörténeti korszakokban. És Isten elhatározta, hogy amikor Ádám elbukott, és a sátán uralma alá rendelte be ezt a térséget. Emlékezhetünk rá, amikor Jézus is beszél erről a megkísértés kapcsán, amikor mondja neki a gonosz, hogy neked adom ezt a föld országait, mert annak adom, akinek akarom. Tehát neki teljes jogalapja van arra, hogy a kozmosz fölötti rendelkezés jogát bárkinek a rendelkezésére bocsássa. Erről majd talán egy kicsikét később még fogunk beszélni, az egyházban, az egyház miért van benne a kozmoszban, és milyen téves elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. És azt lehet látni, hogy Isten minden egyes üftörténeti korszakban, amely a Bibliában van, legalább 7 üftörténeti korszakban, minden egyes üftörténeti korszakban elhelyezett világosságot. Aki őróla beszél, akinek Isten kijelentést tud adni, aki Istenről kijelentést tud adni, és az embereket meg tudja ismertetni Istennel. Ilyen volt például az első ilyen világosság maga Ábel volt, akit maga Jézus nevez prófétának, aki az igaz áldozatot bemutatta. De ilyen volt a következő korszakban például Noé, az egyetlen igaz ember a maga nemzedékében, a családjával. Utána következett Ábrahám, majd jött a Izrael népének az elhívása, ahol már a menóra is megjelenik, mint szimbólum annak, hogy Isten az ő népe között van, és a világ világosságává kellett volna, hogy a nép bevigye az emberiséget, és a pogányok világosságává tudjon válni. Majd később Izraelnek a folyamatos bűnei miatt Isten már elsősorban személyekben kezd el gondolkodni, és például egy ilyen személy volt a Bibliában Dávid, és például amikor egy csatában majdnem megölik, akkor a hadvezérei a következőt mondják neki a 2 Sámuel 21.17-ben, hogy de Abisáj Serujának fia segített neki, átalütötte a filiszteus és megölte. Akkor esküvéssel fogadták neki Dávid szolgái ezt mondván, soha többé velünk harcba nem jössz, hogy Izraelnek szövétnek ét el ne olcsad. Tehát Dávid egy olyan felkent király volt, aki egy élő szövétnek is volt a maga korszakában, és ő annyira egy Isten szerint való ember volt, hogy Júda hogy sokkal tovább fent tudott maradni bűnös állapota ellenére is, mint például az északi országrész Izrael, amelyet a 720-as években visznek fogságba az asszírok, és a déli törzseket három hullámban, 606-ban, 595-ben és 587-ben deportálják a babiloni térségbe. Azért maradt meg sokkal tovább, és a Bibliára többször utal, hogy a Dávidnak adott szövétnek miatt. Ilyen nagy áldás van azon, hogyha ilyen világossághordozók lépnek be, és azok a világossághordozók, ha összegyűjtenek embereket, azok ők maguk is világosság hordozóivá válnak. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus Krisztus mielőtt fellép, akkor eljön egy ember, Bemerítő János, akiről maga Jézus Krisztus tesz bizonyságot, amikor a 5. János Evangélium 5. rész 35. versében azt olvassa, azt mondja, hogy ő az égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Tehát a útkészítő, Bemerítő János nem csupán egy útkészítő volt, hanem abban az időben Istennek a földre delegált világító lámpása volt, és miután Jézus megjelent maga a világ világossága, onnantól kezdve ő szépen háttérbe vonult, és tudjuk, hogy később fogságba vették Machérusz várába, és majd Heródes le fogja fejeztetni. És itt van egy nagyon érdekes kép, és erről szeretnék beszélni, talán valamennyien ismeritek. Ez az úgynevezett Titusnak a diadalíve, amikor elfoglalja Krisztus után 70-ben a 10. római hadtestével a Jeruzsálem városát, elpusztítja a templomot, akkor a zsidó kincseket többek között a hétágú menórát is magával viszi nagy diadalmenetben, és körülbelül 20-25 év telik el, írja János a jelenések könyvét, és a menóra már nem Izrael szimbólumaként jelenik meg, hanem az egyháznak a szimbólumaként. Tehát miután Izraelt Isten félretette, innentől kezdve az egyháznak kell betöltenie azt a szerepet, amit Izrael töltött be az ószövetségi időszakba. És ha megfigyeljük a jelenések könyvét, akkor azt lehet látni, hogy a 11. részben olvashatunk két felkent tanúról, akiről szintén a Zakariás próféta 4. része beszél, akik ugyanilyen menórák lesznek majd a 7 éves nyomorúság időszakában, és már csak ezért sem gondolom azt, hogy a gyülekezet itt lesz a nyomorúság időszakában, mert egyszerre két típusú menóra nem jelenik meg az üftöletélelemben egyetlen egy esetben sem, és az egyháznak a bizonyságtételét, az egyháznak a szerepét, miután Isten kivonta őket a földre az elragadtatás útján, a két tanú fogja átvenni, akik 1260 napig fognak majd prófétálni, és majd amikor véget ér a 7 éves nyomorúság, belépünk az 1000 éves királyságba, akkor ott maga Izrael lesz az, aki a népek világossága lesz, különösen Jeruzsálemnek a város, akin fel fog ragyogni a messiás dicsősége, és maga Jézus fog majd kormányozni, többek között Dávid, de az Zorobábellel, és más bírákkal együtt az Ószövetségben, miután feltámadtak az 1000 éves királyságnak a kezdetén. Hát a világosság egy kulcsfontosságú dolog az egész Bibliában, végighúzódik egy Mózestől a jelenések könyvéig, most csak úgy nagy léptékbe vettük át, de minden esetben arról van szó, hogy Isten elhelyez embereket, népeket vagy csoportokat, hogy őt hitelesen képviseljék, és őt hitelesen bemutassák. És hogyha valaki ezt a szerepét elveszíti, valaki ebből a szerepből kilép, akkor azt Isten félreteszi, és Isten többet nem számol vele. Erre majd hozok példákat a egyház történelemből, hogyha lesz ezzel kapcsolatban majd időnk. A menóráról a Mózes második könyvének a 25. részében, illetve a 37. részében olvashatunk egy nagyszerű leírást, a 31-től a 40. versig, és több fontos kijelentés van ezzel kapcsolatban, hogy megértsük az egyháznak a szerepét a jelenlegi világba, és nézzük is meg egyesével egy kicsikét őket. Hogy el tudjuk helyezni, a Szent Sátor ugyebár három részből állt, át a pitvarból, ezt ma udvarnak nevezünk tulajdonképpen, ahol volt a mosdómedence, illetve volt egy rész áldozati oltár, ez volt a belépő a szentélybe, és utána következett a szentély rész, itt volt található a menóra, itt volt az aranyfüstölő oltár, és itt volt a szent kenyereknek az asztala, és utána következett a szentek szentje, ahol maga a frígyláda volt az engesztelés fedelével és a kerubbal, és ezt az egészet egy függöny választott el, a szentek szentjét és a szentélyt. Vannak feljegyzések arról, hogy az aranyfüstölő oltárnak a szerepe az egyes korszakokban és főpapok idej alatt változott, mert a függönyt hol a füstölő oltár elé engedték le, hol pedig mögé engedték, ettől függően a füstölő oltár az illatáldozati oltár, valamikor belül volt a szentek szentjében, valamikor pedig a szentélyben helyezkedett el. Ez egyes korszakokban néha változás volt Izraelnek az életében, erről feljegyzések is vannak. És akkor nézzük meg. Az első és legfontosabb, hogy mennyei mintára készült. Tehát Mózes, amikor a menóráról szóló képet bemutatja, elmondja a két mesterművésznek, akik elkészítették, akkor a Biblia többször aláhúzza, és nem csak a menórával kapcsolatban, hanem az egész Szent Sátorral kapcsolatban, hogy mennyei mintára kellett elkészíteni. Vagyis Mózes kapott egy szellemi belátást a mennyekbe, és ő onnan mintázta le ezeket a tárgyakat és eszközöket. Most nem beszéljük végig, de ha megnézitek a Jelenések könyvét, minden egyes dolog szerepel valamilyen formában, ami a Szent Sátorban is szerepelt, ugyanúgy szerepel a Jelenések könyvébe, ugyanúgy megvan a füstölő oltár, az illatáldozati oltár, ugyanúgy megvan a résztenger, hát nagyon-nagyon sok minden megtalálható, és a menóra is megtalálható, itt majd mindjárt felolvassuk ezt a két igeszakaszt, a Isten hét szelleme a trón előtt, ami ezt a dolgot kifejezte. Ugyanakkor maga a Szent Sátornak a felépítése, az ember személyiségének is a leképezése, ahogy a Szent Sátor három részből áll, ugyanúgy az ember személyiség is három részből áll, testből, lélekből és szellemből. Erre azért van szükség, mert amikor a felkent kerub elbukott, akkor a világban lévő szellemi és anyagi világ között egy hasadás, egy szakadás történt, és az embernek a por alkotó része, ami teste, a test tulajdonképpen, Isten beleleheli az ő szellemét, ez nem tudott volna egyesülni, szükség volt egy hídra, egy összekötő kapocsra, ezt nevezzük léleknek, majd a hét szellem kapcsán esetleg majd erre is ki fogok térni. Hát nagyon fontos, hogy a menóra az mennyei mintára készült, és az új szövetségben is, az új szövetség eklézsé is mennyei mintára készült. Tehát ha megnézzük az egyház történetnek a lefolyását, vagy akár csak az első századi kereszténység életét, akkor azt láthatjuk, hogy mennyire Isten felépítése dominál benne a különböző szolgálattevőkig, kegyelmajándékokig, tehát minden egyes dolog mennyei mintára készült már az első században, és sajnos a kereszténység különböző elágazásai és problémái miatt sajnos már több helyen eltérnek ettől a mennyei mintától. Nagyon sokat veszekednek például azon, hogy most hogyan kell vezetni a gyülekezetet, hogy presbiteriánus legyen, akkor kongregacionalista, independens, nagyon sokféle irányzat van. Ott a Bibliában világosan le van írva a Jelenések könyvébe, ott is egy 24 tagú mennyei Sanhedrin van, egy 24 tagú presbitérium, amely kormányozza illetve ítélőknek is nevezi őket a Dániel próféta könyve. Egyedül ők az a csoport, akik ülnek a mennyben, mindenki másnak állnia kell. Tulajdonképpen ilyen szenátori pozíciót töltenek be, és a gyülekezetben is ugyanilyen kormányzásnak kell megvalósulni, hogy egy ilyen presbiteáris rendszert támogat a Biblia. Tehát fontos az, hogy a gyülekezet és a menóra is isteni mennyei mintára kell, hogy készüljön, a mennyből kell másolni a gyülekezetet. A másik nagyon fontos, hogy a szentélyben lett elhelyezve, nem a pitvarban helyezték el, nem a Szentek Szentjében, hanem magában a Szentélyben helyezték el a középső területen. Ezt egy kicsikét kivetítjük az ember életére, akkor azt lehet látni, hogy mennyire fontos, hogy az ember életében a lelki dolgokat hogyan fogja Isten szelleme bevilágítani, Isten milyen tulajdonságai fognak segíteni abban, hogy ne lelki életet éljen, hanem szellemi módon tudja Istent követni és szolgálni. Tehát a Szentélyben lett elhelyezve. Tehát szintén fontos, hogy egyetlen egy aranytömbből lett kiformálva, tehát nem több darabból rakták össze, hanem az egész hétágú gyertyatartó egyetlen egy talentum aranytömbből lett kiformálva, ez egy kb. 50-55 kiló súlyú volt, attól függően most babiloni vagy palesztin talentumról beszélünk, ez most plusz-minusz 5 kilóról van szó, tehát kb. Félmázsás színaranytömböt képzeljetek el, amit úgy alakítottak ki, hogy hét ága volt neki, volt egy középság, egy picikét hosszabb volt, és 66 ilyen díszes mandula, bogyó, bigyó, vesző, illetve ilyen kis levélkék voltak rajta, ennek majd külön jelentősége lesz, és a tetejére kellett elhelyezni a hét mécstartót. A rabbinikus források feljegyzik, hogy mivel ezt mindig tisztítani, takarítani kellett, illetve feltölteni olajjal, egyedül, és parancs volt rá, hogy nem szabad, hogy kialudjon a láng, ezért a középső lángot mindig úgy cserélték ki, hogy azt soha nem oltották el. többi hatot igen, de a középső lángot, az volt a legfontosabb, azt mindig úgy cserélték ki, hogy az mindig égett, tehát soha nem kellett, hogy azt elolcsák, és ez a hely, ez a szent hely, ahol ezt elhelyezték, itt aludt például Sámuel próféta is, a kis próféta, mikor bent volt a szentélybe, ő itt aludt, nagyon jól érezte magát, és amikor a frigyláda felől Isten szólt hozzá, akkor még Éli zavarba volt, mert nem tudta, hogy miről van szó, aztán kapcsolt, hogy mégiscsak Sámuel jó helyen volt, és szólni kell az Úrhoz, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hármas funkciója volt a menórának, erről majd nem soká fogok beszélni. Az egyik is legfontosabb volt, hogy rávilágítani a szentek szentjébe vezető útra. Hogy lássák az emberek, hogy hogyan lehet bemenni a szentek szentjébe. A második, rávilágítani a szent kenyerek asztalára, és a harmadik pedig rávilágítani a füstölő oltára, az illatározati oltára, és semmilyen más fényforrás nem volt a szent sátorban, csak ez az egy. Ez semmi más nem világíthatott a szent sátorban, csak a menóra. Külső fény nem is jött be, ez egy nagy leplekkel volt letakarva az egész, és ide más fényforrást nem lehetett használni, illetve elkészítették még hozzá a különböző hamvevőket, a különböző tisztító eszközöket, amelyek szintén aranyból voltak elkészítve. És két fő részből át, erről már beszéltem, az egyik a mandragóra, illetve pontosan a mandula fával kapcsolatos díszítő elemek, a mandula, és a mécs tartók, amik a tetején helyezkedtek el, és amik mindig előre álltak a kis mécsesei. Ahhoz, hogy megértsük a gyülekezet szerepét és fontosságát, nézzük meg az egyik legfontosabbat, hogy Jézus, mint a kozmosz világossága. A magyar biblia fordítások kicsikét pontatlanok a görög szöveget illetően, ugyanis van három olyan görög szó, amelyet nagyon sokszor világszóval fordítanak le, vagy adnak vissza a magyar biblia fordítások, de viszont nem ugyanazt jelenti. Az egyik ilyen kifejezésű maga a kozmosz, ez a görög koszmeó kifejezésből származik, ami elrendezettséget jelent, egy stabil, fix dolgot, amik valamilyen törvények irányítanak, és a sátán mindig azon mesterkedik, ezért is diabálosz a neve, szétdobáló, hogy ezt a kozmikus rendet szétdobálja és szétzúzza. Ez az ő terv és ez a célja. Ebből a szóból származik egyébként a koszmeóból a kozmetika, ezt a nők testvérek jól tudják, hogy felékesítés, szépítést jelent. Tehát az egyik ilyen kifejezésünk a kozmosz, ami világot jelent, de alapvetően egy világrendszert jelent a maga mechanizmusával, és az Új Szövetség egyértelmű tanítása szerint ez a kozmosz gonoszságban vesztegel. Ez a világ a hívő ember számára, ez a kozmosz tele van kísértéssel, csapdákkal, vágyakkal, és velejéig bűnös. Menthetetlenül bűnös ez a gonosz világ, és éppen ezért fogja Isten majd ezt a kozmoszt megsemmisíteni, teljesen eltüntetni, atomjaira fogja szedni, hogy majd eljöjjön az új ég és az új föld, és ennek a kozmosznak a fejedelme maga a sátán, az archéja, ő uralkodik ebben a kozmoszban jelenleg, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy korlátozott hatalommal, mert semmit nem tehet Isten jóváhagyása, illetve az emberek bűnének jogalapot biztosítása nélkül, mert ez a két dolog szükséges a tevékenységéhez. A másik ilyen kifejezésünk az Aion, vagy az Eon kifejezés, ami világkorszakot jelent, vagyis egy behatárolható időszakot. Tehát nem magát a világot jelenti, hanem például most az jelenleg a gyülekezet üftörténeti korszaka van, ezért értjük meg azt, hogy amikor például azt mondja Jézus a Máté evangélium a 28. rész végén, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, akkor Jézus nem a világ végezetéig van velünk, tehát nem addig, amíg a nagy fehér királyi széknek az ítélete meg lesz, hanem az eon végéig vagyok veletek, vagyis a gyülekezeti korszak végéig vagyok veletek, utána pedig ezt nem kell megígérni neki, mert az 1. Tesszalonika 4. rész végéből tudjuk, hogy mindenkor az Úrral leszünk, ha ragadtatunk. Ott már nincs szükség erre az ígéretre, mert akkor már biztos, hogy vele leszünk. Tehát amíg a gyülekezeti korszak tart, addig Jézus velünk lesz, itt segít bennünket, utána pedig mindenkor vele leszünk. De ez csak erre a korszakra érvényes, és ugyanígy a sátánnal is kapcsolatban is ugyanezt a kifejezést használja a Biblia, hogy e világ istene, de ott is az eion kifejezés van, vagyis ennek a korszaknak az istene, mert például 1000 éves királyságban tudjuk, hogy már nem lesz ennek a világnak az istene, mert meg lesz kötözve, és 1000 évig a mélységben lesz fogva tartva a bukott angyalok egy másik csoportjával, a démonok pedig majd a mai Babilon, illetve Edom térségében lesznek majd a tulajdonképpen szabadon, de mégis egy zárt területen. És a harmadik kifejezés pedig az, ezt jól ismerjük talán, az oikumené kifejezés, az ökumenikus szavunk is ebből származik. Ez a lakott világot jelenti, vagyis ebben nem tartozik alapvetően bele a egek, a csillagok meg ilyenek, hanem azt a részt jelöli vele a Biblia, ahol az emberek élnek és laknak, tulajdonképpen lakott földet jelent, ahol az emberek élik a mindennapi életüket. Hát ezt látni kell, hogy a Bibliában, amikor ez a világszót olvassuk, érdemes megnézni, hogy az eredetiben milyen kifejezés szerepel, mert nagyon sok butaságot, illetve különösen a bibliai fordításokban a lábjegyzetek még össze is kavarnak bennünket, hogy amikor például világszó van valahol, és az eredetiben mondjuk a kozmosz van, akkor egy olyan szóra utalnak utána vissza egy másik igehelyre, amelyben például az Eion szerepel, vagy az ökumené szerepel. Hát fontos megnézni mindig, ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban nézzük a Bibliát, hogy milyen kifejezés is szerepel, mert nem mindegy, hogy magára az egész világra vonatkozik egy kijelentés, vagy pedig csak egy adott üdvtörténeti korszakra vonatkozik valami. És azt lehet látni, hogy amikor a írás arról beszél, Jézus kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Hát Jézus itt a kozmosz világosságáról beszél, hogy Krisztus, amikor eljött, a kozmoszba behozta az isteni világosságot a saját személyében. A Dániel próféta könyvében a második részben, amely már arámi nyelven van írva, ott kijelent az írás, hogy Istennél, Jahvénál lakik a világosság, és ez az arám nyelven ez a Nehóra, a messiás hívő zsidó rabbik és még a tradicionális rabbik is úgy tanítják, hogy a messiásnak az egyik neve a Nehóra, a világosság. És ők egészen a teremtés könyvéből, hogy a világosságot Isten létrehozta, illetve Isten szelleme hogyan lebegett, egészen az egész Ószövetségen végig levezetik, hogy a világossággal kapcsolatban, hogy hol vannak messiásra történő utalások, és az egyik neve a messiásnak itt a Nehóra, és amikor Jézus Krisztus eljött erre a világra, akkor behozta ezt az isteni világosságot, és innentől kezdve ez a fajta világosság, ha megnézitek a János evangéliuma első részét, akkor ez szépen levezeti, hogy az élet volt az embereknek a világossága, stb. Ezt most nem fogjuk kielemezni, de a lényeg az, hogy Jézus személyében eljött a világosság. Ha csak arra gondoltok, hogy amikor például a megdicsőülés hegyén van, és a testét kárpitnak mondja a zsidókhoz írt levél, akkor amikor egy picigét ezt a kárpitot megnyitogatta az Úr, olyan fényesség volt, hogy majd belevakultak a tanítványok. Hát ez a fajta sekin, ez a fajta dicsőség, amely Krisztus magával hordozott, képes volt egy testbe bezárni, mert különben megsemmisítette volna az embereket. Tehát ez a fajta isteni világosság, ez nem csak annyit jelent, hogy egy fizikális világosság, hanem a szentséggel együtt járó következményeit is hordozza ez a dolog. Itt, amikor Jánosnak is megjelenik, hát összeesik, mint egy hold. Tehát ebbe a erőtérbe kerül be a szeretett tanítvány is. És a jelenések 21-23-ban pedig azt olvashatjuk, hogy a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. Tehát még az eljövendő örökké valóságban is nem lesz már szükség azokra az égitestekre, amelyekre most jelenleg szükség van, hanem teljesen meg fognak szűnni, és egyedül Jézus Krisztus lesz majd a világosság, minden fajta más tevékenység meg fog szűnni. Nagyon érdekes, hogy görög nyelvtudósok sokat vitatkoztak azon, hogy Jézust a világosság szóval kellene fordítani, vagy pedig a fénnyel, ugyanis a fósz kifejezésünk a görögben nem csak azt jelenti, hogy világosság, hanem azt is, hogy fény, mert ha úgy adjuk vissza, hogy Jézus ennek a kozmosznak a fénye, akkor meg lehet érteni azt, hogy miért beszél fordítás a világ világosságáról, mert a világosság az mindig a fénynek a következménye. Ha nincs fény, akkor nincs világosság. Azt hiszem, nem is tudom, a Vida vagy a Csia fordítás, az egyik így hozza ezt a ige szakasz, hogy Jézus volt a világnak a fénye. Ő például határozottan így fordítja ezt a kifejezését ennek a fósz eredetű szavunknak. Tehát Jézus a kozmosz világosság, és amikor eljött erre a földre, akkor ez a világosság az emberek között volt, de eljött az a pillanat, amikor Jézusnak el kellett mennie, és megígért, hogy ki fogja tölteni a Szent Szellemet. Miért kellett kitölteni a Szent Szellemet? Hát azért, hogy a földi menórát be tudja gyújtani, az egyházat, hogy elküldje az ő szent lelkét, mert addig a Szentlélek csak bizonyos személyeken, bizonyos felkent személyeken volt jelen, de nem volt általánosságban. És ezért beszélünk átruházott világosságról, ugyanis Jézus Krisztus ezt a fajta világosságot átruházta minden egyes megtért újjászületett emberre, és rajta keresztül a ilyen közösséget alkotó személyekre, az egyházra. A Máté 5:14-15-ben azt olvashatjuk, Jézus mondja a hegyi beszédben, ti vagytok a világ világossága, nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy vék alá, hanem a gyertyatartóba tegyék és fénylék. Mindazoknak, akik a házban vannak. Érdekes, hogy a gyertyatartó kifejezés itt a görögben ugyanaz, mint a jelenések könyvében lévő, tehát szintén a menóra kifejezést használja itt Jézus a hívőkkel kapcsolatban, és világosan arról beszél, hogy akik Krisztushoz tartoznak, azok maguk birtokolják a világ világosságát, és rajta keresztül ők maguk is képesek a világosságra. A héber gondolkodás módban ez bennem van, hogy ha valaki valamit másra átruház, vagy felruház, ugyanolyan, mintha ő maga tenné azt. Emlékezhetünk rá, hogy Jézus mit mond, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. Amikor például Pál üldözi a tanítványokat, a damaszkuszi úton mit mond neki Jézus? Miért üldözöl? Engem. Nem a tanítványokat, engem. Hát Jézus mindig azonosítja magát az övéivel, és itt is ezért van az, hogy a gyülekezet, illetve a hívők csoportjait úgy nevezi, hogy ti vagytok a világnak a világossága. Itt három kulcsfontosságú dolog van, erről most nem beszélnék. Az egyik a meggyújtás, a másik az elhelyezés, a harmadik pedig a világítás. Most a személyes részében már most nem mennék ebbe bele, most inkább a egyházról szóló részt szeretném egy kicsikét kidomborítani. És a 2 Korintus 4:6-ban olvashatjuk, mert Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez tehát a megtérés, amikor valaki megtérés újjászületik, akkor Isten behozza a világosságot az életébe, azáltal, hogy Krisztus a szívében lakozást vesz, azáltal fényhordozóvá válik, a világosság lakozást vesz benne, és minden eszköz megvan arra, hogy egy hiteles, Istenre mutató bizonyságtevő életet éljen, de ehhez arra volt szükség, hogy a szívben gyújtson Isten világosságot. Emlékezhetünk arra, hogy az Ószövetségben is több kijelentés van az ember szívével kapcsolatban. Úgy is lehetne mondani, hogy a szív az a legbensőbb, legelrejtettebb dolog az embernek, és sokszor Isten ebbe is elhelyezett egy szövét neked, hogy az embernek a lelke az Istentől való szövétnek, ami bevilágítja a szívnek a rejtekeit is. Hát amikor például imádkozol, keresed Isten akaratát munkahely kérdésében, lakásvásárlás, társkérdésben, költözés, vagy bármilyen más kérdésben, akkor lehet azt tapasztalni, amikor imádkozol, akkor keresed ezeket a dolgokat. Isten szent lelke hoz fel benned igéket, meghallgatsz tanácsokat, keresi, kutatja ezeket a rejtekeket. Ez a Szentléleknek egy nagyon fontos munkája az embernek az életében. A Korintus levélből tudjuk azt, hogy a Szentlélek még Isten mélységeit is vizsgálja, de a Szentléleknek van egy ilyen átvilágosító szerepe, és keresi azokat az egeket és zugokat, ahol Isten kijelentéseit ki tudja nyerni az ember életéből. És ebből is látszik, hogy ha a szíved világi dolgokkal van megterhelve, világi vágyakkal, világi kívánságokkal, akkor nagyon nehezen tud a Szentlélek ebbe turkálni, és nagyon nehezen fogja megtalálni Istennek az akaratát, Istennek a vezetését. Ezért fontos az, hogy ez a világosság minél nagyobb legyen az életünkben, és minél kevesebb ilyen sötét dolgot tűrjünk meg a személyes hívő életünkben. És a Filippi 2:15-ben azt írja Pál apostol a gyülekezetnek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Tehát, ahogy mondtam, a kozmosz gonoszságban vesztege el, és a hívők tulajdonképpen fényforrások ebben a világban, olyan világító emberek, akikhez képest, akiken keresztül az emberek megláthatják, megismerhetik Istent, és közelebb tudnak hozzá kerülni. Ez nagyon fontos, hogy ebben a világban nekünk fényleni kell, mint ahogy a csillagok is egy totál sötét éjszakán annyira gyönyörűen meg tudják világítani, ha esetleg nincs ilyen különböző, úgymond ez a hagyományos fényforrás általi szennyezettség a világban, akkor a csillagos ég nagyon gyönyörű tud lenni, és nagyon nagy területeket meg tud világítani. Hát ezt az átruházott világosságot kapjuk Istentől, amikor megtérünk és újjászületünk, belemerít a Krisztus testébe a Szent Szellem, innentől kezdve világosság hordozói vagyunk, minden felelősségével, harcával, küzdelmével, nehézségével együtt. Nézzük akkor, hogy a gyülekezet hogyan viselkedik a kozmoszban, mit csinál Isten gyülekezete, miért helyezte el Isten az eklézsiát ebben a világban. Az első és legfontosabb, amiről már beszéltem, hogy hármas funkciója volt, az egyik, hogy megvilágítani a szentek szentjébe vezető utat, vagyis az evangélizálás. Az első és legfontosabb szerepe a gyülekezetnek, hogy világítsa meg az Istenhez, az Atyához vezető utat. Krisztus halálával a kárpit ketté hasadt, A Szentek Szentjébe megnyílt az út, minden egyes ember szabadon, önként, saját akaratából beléphet, bemehet Isten jelenlétébe. Az egyháznak ezt kell bemutatnia, és a Szentjébe vezető utat meg kell mutatni. Nem a egyházához kell hívni az embereket, nem a vallásához, nem a tradícióihoz, nem a hagyományaihoz, hanem Jézus Krisztushoz, az Atyához és az Atyához kell vezetni az embereket. A egyháznak az egyik legfontosabb szerepe a világosság kapcsán, hogy világítsa meg az Istenhez vezető utat. A farizeusi magatartás az hétszerte gonoszabbá teszi az embereket, mert a gyehenna fiává teszi, ahelyett, hogy az üdvösség útját mutatná meg az embernek. Tehát az egyháznak nagyon fontos küldetése a világban, hogy megmutassa a Szentek Szentjébe vezető utat. Ebbe az is beletartozik, hogy a tiszta evangéliumot hirdeti, megalkuvás nélkül képviseli Krisztusnak az igazságát, és nem enged a világ nyomásának, nem a világi elvárásnak megfelelően prédikál, nem az aktuális politikai üzenetet közvetíti, hanem Jézusról beszél, mint a Krisztusról. És bemutatja a Szentjébe vezető utat, elviszi az embereket a Frigyládához. A másik nagyon fontos cél rávilágítani a szent kenyerek asztalára, ez pedig az igehirdetésről szól. És az egyháznak tiszta, élő igehirdetéssel kell szolgálnia. Van még egy szimbólum a szent kenyeretnek, ez a Krisztus teste. Szintén ez is fontos, hogy rámutasson a gyülekezetre ez a világosság, de a legfontosabb az, hogy a szent kenyerek azok Istennek a beszédét, Istennek a táplálékát jelentik a hívő ember számára, és elveszett embereknek szüksége van arra, ahogy az evangélizálás kapcsán is, hogy amikor eljönnek egy igehirdetést meghallgatni, akkor a tiszta prédikációt hallják. Ne tévtanításokat, ne különböző dogmákat és egyházi bemereverett szokásokra utaló kijelentéseket, hanem Istennek az élő igéjét kapják meg, hogy azzal táplálkozzanak, azzal növekedjenek fel az üdvösségre. Ez nagyon fontos, hogy ebben nem szabad engedni. És szomorú azt látni, hogy nagyon sok gyülekezetben dívik a liberális teológia, dívnak a különböző tévtanítások, és tulajdonképpen ilyen penészes romlott kenyeret adnak az embereknek, és azt adják nekik táplálékul. Hát ez a másik nagyon fontos szerep a igehirdetés kapcsán. És a harmadik pedig rávilágítani az illatáldozati oltára, vagyis bemutatna helyes Isten tiszteletet és Isten imádatot. A Jelenések könyvében többször van szó arról, hogy mint a füst úgy száll fel a szenteknek az imádsága erről az oltáról, és a gyülekezetnek nagyon fontos szerepe és célja ebbe a világba, hogy az igazi Isten tiszteletet bemutassa. Azt az Isten tiszteletet, amelyről Jézus úgy beszél, hogy szellemben és igazságban imádni az Atyát. Ezt a szellemi és igazságban történő biblikus Isten tiszteletnek a bemutatását, ahol az emberek elfogadást nyernek, mert Isten szereti őket, ahol az emberek megoldást kapnak az életük problémájára, ahol gyógyulást kapnak, szabadulást kapnak. Tehát ezt a fajta igazi Isten imádatot és isteni tiszteletet bemutatni ezzel kapcsolatban, és az imádsággal kapcsolatban nagyon fontos, hogy az embereket egy olyan közösségbe hozni, egy olyan közösségbe vezetni, ahol az ima, az imádat, a dicséretnek a légköre megjelenik. És ezért is fontos és hangsúlyos az, hogy a menóra csak ebből az isteni fényforrásból táplálkozhat, az Isten kenetével, Isten olajával. Nagyon sok gyülekezetben azt lehet tapasztalni, hogy trafót használnak, dinamót, meg különböző ilyen zsebtelepes megoldásokat, de az nem az igazi. Az igazi az a Szentlélek olajától van, és ezt nem szabad meghamisítani. És ezek a úgymond a gyülekezetnek a dolgai, a gyülekezet felelősség, hogy ezt a fajta világosságot hordozza és képviselje a világban, és most rátérünk a két összetevőjére a menórának, ami az isteni oldalt mutatja be, ami a Istentől jövő munkát szimbolizálja. Ahogy mondtam, mandula virág mintájú tartója volt a menórának, és a Bibliában, nem tudom, tudjátok, hogy a mandula szó az mit jelent a héberben? Virasztás, virasztófa, vagy őrfa. Azért használja ezt a ógörög, vagy az a héber szöveg, mert a tél elmúltával ez az első fa, ami elkezd kivirágozni Izraelben, ez az első fa, ami tulajdonképpen elsőként megjelenik, és a Jeremiás próféta első rész 11. versében azt olvashatjuk, hogy majd így szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz Jeremiás? Ezt feleltem, mandula vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Itt egy héber szójáték van, ami a magyarban nem jön ki, mert a gondom van rá kifejezésben. Itt ez az őrfa, vagy az őrszem, vagy a virasztófa szerepel, vagyis a menórának ez a fajta ága arra utal, hogy Isten őrködik a beszéde fölött. Tehát Isten igéje, Isten kijelentése fölött maga Isten őrködik. Hogy ez be fog következni, ez biztosan meg fog lenni. Tehát ha valamire isteni ígéreted van, isteni kijelentésed van, akkor Isten maga gondoskodik arra, hogy ez beteljesítse. Ez nagyon fontos dolog, hogy a menóra is a szára erre a bizonyságra épül, amit Isten kimondott, Isten megmondott, az biztos, hogy úgy fog lenni. Emlékezhetünk rá, hogy a Péter apostol második levelének az első részében a következőt olvashatjuk. És igen, biztos nálunk a prófétai beszél is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. Ez itt is a prófétai beszédet ilyen világossághoz hasonlítja, ilyen szövéteknek hasonlítja a Szentírás, mert maga isteni garancia, isteni fedezet áll mögötte, hogy ez valóban be fog következni. Isten viraszt az ő igéje és az ő beszéde mellett. Tehát ezt a gyülekezetnek hitelesen képviselnie kell, hitelesen kell bemutatnia. A másik pedig a hét mécsesnek a szerepe. Ez tulajdonképpen a Szentléleknek a munkája. A Jelenések könyve első rész, negyedik részében olvashatjuk, hogy János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a hét szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van. És a negyedik rész ötödik versében ennek a megerősítését találjuk. A királyi székből pedig villámlások, mennydörgések, szózatok jönnek valaki, és hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt, amely az Istennek a hét szelleme. Ez a mennyei mintának a leképezése volt ugyebár a menóránál, és a hét mécses tulajdonképpen Isten szellemének a munkáját jelenti ebbe a világba. A hét mécses ugyebár olajjal volt megtöltve, és egy kis kanóc volt benne, amelyet ezáltal égettek, és a Biblia meg is nevezi, hogy Istennek ez a hét szelleme tulajdonképpen mi. Itt a problémát az szokta okozni, hogy amikor a hét szellemről beszélünk, ezek a Szentléleknek a hét legfontosabb tulajdonsága, és a hét legfontosabb jellemző. Ez nem azt jelenti, hogy hét szent szellem van, hanem ez a szent szellemnek a különböző megnyilvánulási formái, illetve a Szentléleknek a különböző, attól függően, hogy hol milyen szinten árad ki, meg milyen módon nyilvánul meg egyes emberekben, a kenetnek a mértékétől ez változó lehet. Majd az Úr megsegít, augusztusban a Szentlélek kenetéről szeretnék szolgálni, hogy milyen formái is vannak ennek, de itt most csak a hét lélekről, hét szellemről szeretnék beszélni. A Ézsaiás próféta könyvének a 11. rész második versében azt olvashatjuk a Messiással kapcsolatban. Kin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. A középső szár, amiről mondtam, ez maga az Úr szelleme, ez Krisztusnak a szelleme, ez a központi rész, ez a messiás elhívásából fakadó dolog volt, és ezt veszi körül ez a hat tulajdonság, illetve hat jellemvonás, amiről itt beszélünk. És ahogy mondtam, a Szentléleknek többféle kenete van. Itt például nem szerepel az örömnek a kenete, hol tudjuk, hogy Jézus mivel kente fel az atya, az öröm olajával. Tehát itt például az örömnek a kenete nem szerepel, vagy nem szerepel úgymond a szentségnek bizonyos mértékben a kenete. Hát nagyon sok olyan kenet van a Bibliában még, amely itt nem szerepel, itt csak a legfontosabbak vannak, és Isten is úgy látta jónak, hogy ez erről a hét szellemről adjon nekünk kinyilatkoztatást ezzel kapcsolatban. Az első a bölcsességnek a szelleme. A bölcsességre a héber és a görög kifejezések is többféle megközelítést használnak, ebben többféle szót is használnak, alkalmaznak. Itt arra a bölcsességről beszél a héber szöveg, ami az alkalmazott bölcsesség. Ez nem csak arról van szó, hogy valaki összeolvasott mindent és nagyon bölcs embernek tartja magát, hanem itt olyan bölcsességről van szó, amelyet tud is alkalmazni valaki. És az alkalmazás úgy jön létre, hogy a Szentlélek segít alkalmazni az egyháznak a tőle jövő bölcsességet. A bölcsességgel kapcsolatos kifejezések, ha végignézzük az Ó és Új Szövetséget, akkor nagyon sokszor a mélységgel kapcsolatosak. Isten mélységeiből hoznak fel dolgokat, a mélyről kell előbányászni a különböző bölcsességgel kapcsolatos kincseket, és a gyülekezetnek ez az egyik szerepe, hogy Isten bölcsességét bemutassa, és az alkalmazott bölcsességét bemutassa. Amikor az egyház tanácstalan, vagy az egyház bizonytalan egy dologban, akkor szükség van arra, hogy Istentől jövő bölcsességet kapjon, és igényelni is kell azt, hogy Isten szóljon az ő népéhez, akár prófétai szón keresztül is, hogy a bölcsesség működjön. És azért is fontos, hogy ez a bölcsesség segít abban, hogy mivel itt általában a mélységgel kapcsolatban van, ahogy erről beszéltem, hogy a sötétséget elválassza a világosságtól, hogy egyértelművé tegye a különböző dolgokat. A másik ilyen az értelemnek a szelleme. Itt a héber szöveg egy olyan kifejezést használ, ami a megkülönböztető képességre vonatkozik. Hát nem csak arra, hogy tudásom van, meg van ismeretem, hanem arra vonatkozik, hogy az ismeretem révén tudok határvonalat húzni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Tudom, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem. Mi az, ami még a hívő életembe belefér, ami Isten szerint való, és mi az, ami nem. Ez az értelem szelleme sajnos nagyon sok helyről hiányzik az egyházban, és emiatt is ez a mécses néhány helyen csak pislákol, mert nagyon sokszor az egyház olyan kompromisszumokba megy bele, olyan rossz döntéseket hoz, amely nélkülözi ezt az értelemnek a szellemét, és nem húz világos határvonalat bűn, például bűn, és olyan dolgok között, amelyekkel a Szentírás és Isten már nem tud közösséget vállalni. Tehát az egyházban szükség van arra, hogy az értelemnek a szelleme is működjön, és a hívő ember életében is szükség van arra, hogy Istentől megáldott értelme legyen valakinek, és ebbe a különböző kegyelmi ajándékok még további segítséget is tudnak hozni. A következő a tanácsnak a szelleme, ez tulajdonképpen a döntéshozatalnak a szelleme, amely az egyháznak segít jó döntéseket hozni. Tehát nem azért hoz az egyház egy döntés, mert a korszellem így diktálja, vagy most éppen ilyen a politikai akarat az országban, hanem hogy Istennek mi a tanácsa erre az adott helyzetre. Ez azért lesz majd lényeges a elkövetkezendő időszakban, mert nem mindegy, hogy a különböző akár nemzetközi vagy hazai törvények lesznek, amelyek nem biztos, hogy szabad életet fognak engedni már mint keresztény szempontból, akkor kinek a tanácsára fogunk hallgatni. Isten tanácsát fogjuk megfogadni, vagy azokét, akik félnek az üldöztetéstől, a megaláztatástól, félnek attól, hogy jaj, mi lesz velünk, és egy kompromisszum készségbe akarnak belemenni. Nagyon fontos, hogy a tanácsnak a szelleme működjön az egyház életében, hogy Istentől jövő tanácsot tudjanak adni Isten népének, Isten választottainak. És a megmaradást tudjuk, hogy sok tanácsos által van. Erre nagyon-nagyon nagy szükség lesz az eljövendő időszakban. A következő a hatalomnak a szelleme, ez nem más, mint amikor a egyház a Szentlélek által behozza a természet fölött a természetes világba, és Jézus Krisztus hatalmát képviseli. Emlékezhetünk rá, Jézus búcsú beszédében mondja is, hogy nekem maradott minden hatalom menjen és földön, tegyetek tanítványokká, stb. Stb. Itt alapvetően arról van szó, hogy a Szentlélek behozza Istennek a erejét, Istennek a természet fölöttiségét az egyházba, és az egyháznak ezt képviselnie kell. Nem megalkudni kell, nem sunyi módon meglapulni, meghúzódni, hanem élni kell a Krisztustól kapott hatalmunkkal, és tekintélyünkkel. Nagyon sok igevers beszél arról, hogy Jézus nevében mit tettek az első keresztények, hogyan győzték le magát a gonoszt és a bárány vérét bizonyságtételük igéjével, milyen fegyvereink vannak. Az egyház nem defenzív, hanem offenzív. Alapvetően sehol nem látunk defenzivitást az egyház részéről. A következő az ismeretnek a szelleme. Itt egy kicsikét a héber szöveget nehéz volt visszaadni. Itt tulajdonképpen egy olyan ismeretről van szó, ami szintén nem intellektuális ismeret, hanem egy megismerést jelent. Valakit nagyon mélyen ismerni, nagyon személyes közösségbe kapcsolatba kell lenni vele, és a János levelében olvashatunk is erről, hogy megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. A hívő emberek egyik legfontosabb megismerése Istennel kapcsolatban mindig a szeretet. Mert Isten úgy szerette ezt a kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hát Istennek van megoldása a kozmoszban lévő elveszett emberekre, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és ez a fajta megismerés nagyon fontos az egyházban, hogy a hívőket, a Szentlélek, ahogy többigében is olvashatjuk, mindig Krisztushoz vezeti, Krisztusról tesz bizonyságot, Krisztusra mutat rá, mert az egyháznak nem szabad nélkülöznie ezt a fajta megismerésnek a szellemét, amely segít abban, hogy az emberek egyre mélyebb közösségbe és kapcsolatba kerüljenek Istennel, illetve maga az egyház is egyre inkább előrébb jusson az Isten megismerésében és az Isten mélységeinek a kutatásában. És az utolsó pedig, egy picit szeretnék csak elidőzni, ez a félelemnek a szelleme, mert nagyon sokaknak ez kiszokta verni a biztosítékot, mikor az Úr félelméről olvas, mert egy ilyen paranoid, skizofrén, bipoláris, depresszív félelem jut mindenkinek az eszébe, hogy jaj, most mi lesz meg, Isten agyonvág bennünket, hogyha egy kis pici bűnt elkövetünk, mert számukra ezt jelent az Úr félelme, de a Bibliában az szöges ellentétben van ezzel. Az Úr félelme alapvetően azt jelenti, hogy az ember egy olyan félelmet él át, amikor tudja, hogy az egyetlen megoldás erre a problémára Isten. Ez tulajdonképpen az Isten félelemnek a lényege. A ébredések történelmében feljegyezték, hogy amikor Jonathan Edwardsék idejében, illetve a nagy amerikai ébredés volt a 18. században, akkor ez a félelem szelleme árad ki az amerikai ébredésekbe. De olyan szinten, hogy az emberek a székekbe és a padokba kapaszkodtak, mert nem akartak a pokolba zuhanni. Voltak, akik elájultak az Isten tiszteleten. De ez nem az a fóbiás félelem volt, hanem azok az emberek, és erről hiteles feljegyzések vannak, hogy 75-80%-uk életük végéig keresztény maradt, akik akkor ott megtértek. Az Isten félelem ezt munkált az életükből, hogy Isten mellett döntöttek. Ez egy olyan félelem volt, tudták, hogy ha most nem fogok megtérni, menthetetlenül el fogok veszni. És Isten adott nekem még egy esélyt. Hát az Isten félelem az olyan szempontból pozitív dolog, hogy az Istennel kapcsol össze, köt össze és hozzá fog vezetni. Nézzünk ezzel kapcsolatban egy igét, mert ez nagyon fontos, a Zsoltárok 103.17-ben azt olvashatjuk, de az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön. És az ő igazsága fiaiknak fiaim. Sok egyház szereti a kegyelmet, meg a kegyelmről prédikán, az Úr félelméről megfeledkeznek. De az ige világosan mondja, hogy az egyház az Úr félelmének a szellemét kioltja az egyházban, akkor Istennek a kegyelme eltávozik onnan. De Isten kegyelme azon a gyülekezeten és közösségen nem nyugszik meg, nem marad meg, az Isten félelmet kiszorítják a gyülekezetből, és átadják mondjuk a nagy szerető Istennek, mert akkor be fog jönni a szentségtelenség, és be fog jönni a tisztátalanság. Az Úr félelme az megtisztítja a gyülekezetet. Az Úr félelme szembesít azzal, hogy van egy szent Isten, aki nem tűri meg a bűnöket. De mindig az esélyt a megtérés, hogyha valakinek nyitott erre a szíve. És az egyház nélkülözi ezt a fajta Isten félelmet a szolgálatában, nélkülözi a minden napjaiban, akkor az a gyülekezet szentségtelenné fog válni. Mi Isten kegyelme nem tud megmaradni ott, ahol szentségtelenség van. A kegyelem szelleme nem nyugszik meg ott, ahol rendezetlenség van, zűrzavarban, és az Isten félelmet felcserélik mindenféle más dologgal, csak azzal nem, amelyet itt a Szentírás kijelent. És nagyon jó, hogy párba vannak tulajdonképpen ezek a különböző szellemi dolgok, mert itt pont én az erőt beszéltem, az ismeret szelleme után van, hát hogy a szeretet és az Isten félelem, ez nagyon jó, hogyha ebbe a párhuzamban van egymással, hogy nem egymás ellen játsszák ki őket a gyülekezetben. Vannak olyan gyülekezetek, ahol meg a szeretetnek a lángját oltják ki, és egy nagyon haragvó, dühös istenképet mutatnak be, akitől az emberek rettegnek és félnek, és nem lesz atyai bizalmuk a teremtő Istenhez, aki Krisztus által megváltotta őket. Hát nagyon fontos az, hogy ez a fajta Isten félelem ott legyen az életedben. Én emlékszek, voltunk egy ifjúsági táborban még 10 évvel ezelőtt, de régen volt. És volt egy prédikáció, mert a végére nem is nagyon emlékszem, hogy mi volt. Egy olyan istenfélelem szállt rám, hogy egy óraszáig sírtam. Azt hittem, meghalok. Minden bajom volt, de ugyanakkor ez egy olyan félelem volt, hogy is fogalmazom, nagyon nehéz ezt leírni. Tudtam, hogy nem lesz bajom belőle. Volt egy nagyon nagy félelem bennem. Tudtam, hogy most az Úr most visszajön, akkor itt nagyon-nagyon nagy baj lesz, de végig tudtam, hogy Isten kezében vagyok. De nagyon-nagyon mélyen átéltem ezt a dolgot. Azóta se tapasztaltam meg ezt, nem azt mondom, hogy ez jó dolog, de akkor nagyon-nagyon megérintett valami abból a szentségből, ami Istenből kiárad. És ez nagyon, mind a mai napig egy elég kemény dolog volt az életemben, de hálás vagyok érte az Úrnak. Hát ez a 7 szellem, amelynek az egyházban világítania kell, és a gyülekezetnek ezt a fajta szellemiséget, ezt a fajta hét megnyilvánulását a Szentléleknek mindenkor be kell mutatni. Valamikor az egyik fog jobban égni, valamikor a szeretet lángja fog erősebb lenni, valamikor talán az Isten félelemé fog lenni, ha éppen megtérésre, megújulásra van szükség, valamikor szükség van, hogy jó döntést hozzon egy gyülekezet, akkor a bölcsesség szellemét kell kérni, hogy Isten munkálkodjon bennünk, közöttünk, de ugyanúgy a személyes hívőletünkre nézve is ugyanezt kell elmondani, hogy engedni kell, hogy ezek működjenek. A múltkori szolgálatomban beszéltem arról a gyülekezet kapcsán, hogy a gyülekezet, mint templom, mint Isten papjai vagyunk, és ugyanaz a szerep megjelenik most itt is, hogy ez a gyülekezetnek azt a feladata ebben az egyházban, hogy mikor a Szentléleket kiárasztja Isten a gyülekezeten keresztül, illetve az egyházon keresztül a világra, akkor nekünk is ezeket a funkciókat el kell végezni, mint az ószövetségi papoknak. Tehát meg kell tisztíteni a mécses, hogyha bekormozódott. Ha valamiért nem jön a Szentléleknek a munkája a gyülekezetben, akkor meg kell vizsgálni, ki kell takarítani, engedni kell, hogy friss olajjal feltöltse, az elégett dolgokat ki kell dobálni a gyülekezetből. És sajnos azt lehet látni, hogy nagyon sok gyülekezetben és közösségben nem ezzel vannak elfoglalva, hanem minél több mécsest kioltsanak. És egyre kevesebb fény pislákol, egyre kevesebb világosság van a gyülekezetekben, és ezért van az, hogy a gyülekezetek nagy része, hál' Istennek nem mindegyik, egyre hiteltelenebb a világban. Egyre kevésbé tud hatást gyakorolni a világra. És az egyház nem gyakorol hatást a világra, a világ fog majd hatást gyakorolni az egyházra. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a munkáit Isten szent lelkének, Isten kiárasztott szellemének, a kenetének a munkáját engedjük, és független attól, hogy mire van szükségünk, lehet és kérhetjük, hogy Isten ezzel kapcsolatban segítségünkre legyen. Ahogy mondtam, a gyülekezetnek felelőssége is van, mint általában a világossággal kapcsolatban, és két igelyet szeretnék csak ezzel kapcsolatban felhozni. A 3 Mózes 24.2-ben azt olvashatjuk, hogy parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak. Tehát a menórának, az újszövetségi gyülekezetnek mindig világosságot kell árasztania. Szüntelenül. A más helyeken olvashatjuk, hogy örökkévaló rendelkezés az Izrael fiainak. Az új szövetségben is igaz ez, hogy az egyház nem elégedhet meg azzal, hogy csak pislákol a mécsese, hogy jó van az úgy, ahogy van, majd lesz valahogy, majd kibírjuk, csak legyünk már a mennyben, hanem szüntelenül égve kell tartani. Örködni kell azon, hogy a gyertyatartóban lévő világosság ne aludjon el, ne veszítse el a fényét, hanem minél erőteljesebben tudjon ragyogni. És a másik, a Jelenések 2-ben olvashatunk erről. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Az efézusi gyülekezetnek írja ezt az Úr, és Efézus volt az a város, ahol később a különböző Mária dogmákat elfogadja az egyház, és mai napig nincsen élőhitű keresztény közösség. Tehát az a közösség és gyülekezet, amely nem világít, amely nem Krisztus fényét mutatja a világban, hordozza Isten szent lelkének a munkáját, azt a gyülekezetet Isten el fogja tüntetni a föld színéről. Erre nagyon világos proféciák vannak, a Laodicea korszakban az Úr ki is köpi a gyülekezetet, tehát semmilyen közösséget nem vállal már vele. Itt ebben az esetben, még megtérés esetén a gyülekezet még visszatérhet erre a dologhoz, a gyülekezet nem tér meg. Itt most nem a egyes gyülekezeti tagok üdvösségéről van szó, hanem a gyülekezetnek, mint magáról, olyanról, hogyha nem tölti be a küldetését, az Isten el fogja onnan mozdítani. Elég, hogyha csak most Nyugat-Európába szétnéztek, több száz már azoknak a templomoknak, imaházaknak, istentiszteleti helyeknek a száma, ahol diszkók vannak például, muzulmán helyet építettek, bárok vannak, vagy különböző turkálók, vagy shopping helyek lettek, mert azokon a helyeken megszűnt a világosság, és Isten felszámolta a gyülekezetet, kimozdította a gyertyatartót. Ez nagyon nagy figyelmeztetés számunkra, hogy Isten egy gyülekezetet addig tart meg egy adott helyen, amíg ezt a szerepét betölti, amíg a világosságban jár. Ha nem, akkor Isten kimozdítja, és hogy egyik példázatában beszél is erről Jézus, mert egy olyan népnek fogja adni, ami megtermi a gyümölcsét. Hát Isten fog majd egy új közösséget, egy új gyülekezetet előhívni. Ő azért nem fogja az embereket elveszni, hagyni, mert egy gyülekezet ellaposodott, közömbössé vált, közönyössé vált, nem foglalkozott az emberek elérésével, nem foglalkozott tiszta igehirdetéssel, nem foglalkozott Isten munkájának a előrevitelével, Isten ügyével, hanem egy saját belterjes, egy vallásos életet élt, azokat a közösségeket Isten el fogja mozdítani. És hogyha egy jó hírt is mondjak a végére, hogyha a személyes életedben érzed úgy, hogy néha csak pislákolsz, vagy nem nagyon működnek a dolgok az életedben, vagy esetleg az Úrral való közösségedet kellene megújítani, akkor a Ézsaiás 42:3-ban azt olvashatjuk, a megrepett nárat nem töri el, a pislogó gyertyabelét nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Ha kicsikét pislákol az életed, Krisztus azt még nem oltja ki. Még van lehetőséged, hogy megtisztítsd az életedet, rendezd Istennel a kapcsolatodat, hogy tudjál világítani. Egy gyülekezet akkor lesz erős, és akkor lesz hatékony, akkor tud nagyon erősen világítani, ha minél több rendezett életű világító keresztény lesz. Még akkor is, hogyha sokan nem így gondolják, vagy nem így látják, neked így kell tekintened magadra, hogy Krisztus benned van, a világ világossága, minden eszközt megkaptál arra, hogy hiteles keresztény életet éljél, minden lehetőséged megvan arra, hogy a krisztusi jellemet, a krisztusi erőt, krisztusi hatalmat tud sugározni. Egy hívő embernek nem ilyen megalázkodottnak, ilyen összehúzódottnak, emel fejjel nyugodtan lehet járni, mert te Isten nagykövete vagy ezen a földön. És én hiszem azt, hogy még ebben az utolsó időkben is Isten sok ilyen pislogó gyertyabelet fog majd helyreállítani, megtisztítani, és kívánom azt, hogy töltekezzetek be Istennek ezzel a hét szellemével, munkálkodjon bennetek Istennek ez a fajta munkája, és ne felejtsétek el, hogy egy nap majd meglátjuk őt színről színre. Amen.